Szervusztok, Csaba, Jábel vagyok, üdvözöllek titeket egy újabb videóval. Először is elnézést, hogy ilyen sokáig nem volt videó, nem terveztem, hogy ilyen sokáig hiányozni fogok, csak az a különleges helyzet állt elő, hogy hazalátogattam egy picit Magyarországra, aztán egyfelől ez egy nagyon különleges alkalom is volt, most így két év után lassan, másfelől pedig hát így nem igazán volt logisztikailag alkalmas a helyzet arra, hogy ott videókat vegyek föl, úgyhogy most, hogy visszaérkeztem ide a nem magyarországi lakhelyemre, így ismét tudok videókat készíteni. Szóval, arra gondoltam, hogy térünk vissza egy remélem, hogy érdekes videóval, vagy videó témával, az pedig néhány mítosz és félreértés lenne a kalóriákat illetően. Igazából arról van itt szó, hogy a kalóriabalansznak a koncepcióját még mindig nagyon sokan félreértik, és én ezzel találkozom a mindennapokban egyszerűen ilyen hozzám irányuló kérdések formájában, meg az interneten sok olyan tartalmat látok egyes szakértőktől, fitnessguruktól, akik szintén tanúbizonyságot adnak arról, hogy ők is félreértik ezt az egészet, illetve persze az is lehet, hogy valójában nem értik félre a dolgot, csak hát anyagi érdekük fűzi őket ahhoz, hogy egy picit félrevezessék a publikumot, és így aztán majd egyszerűbb lesz nekik eladni egyet s mást. Minden esetre csapjunk bele a dologba, egy picit konkretizáljuk, hogy miről beszélek itt, és akkor remélhetőleg egy picit tisztább lesz majd a kép a videó végére. Igazából az egyik legnagyobb probléma itt az, hogy az emberek a kalóriabalansznak a koncepciójára túlságosan egydimenziósan gondolnak. A kalóriaégetésre úgy gondolnak az emberek, hogy ezt egy dolog határozza meg, hogy mennyit mozogsz, és akkor nyilván van a kalóriabevitel is, ami mondjuk tényleg csak arról szól, hogy mennyi kalóriát viszel be, hogy mennyit eszel, és ilyen módon egy picit túlságosan egyszerűnek tűnik ez az egész egyenlet, hogy oké, ennyi kalóriát vittél be, ennyit égettél el, mi a kettőnek a különbsége, akkor ez meghatározza azt, hogy most kalóriadeficitben vagy, vagy kalóriatöbletben vagy. És ilyenkor, hogyha jön valamilyen nagyon okosnak kinéző guru, és akkor elkezd neked hormonokról beszélni, vagy pajzsmirigy elégtelenségről, vagy hasonló dolgokról, és akkor azt mondja neked, hogy hát nem csak a kalóriák határozzák meg a dolgot, hát hogyha a pajzsmirigyed az nem működik megfelelően, vagy hogyha mindenféle ilyen hormonális diszfunkcióid vannak, akkor az is meghatározhatja azt, hogy most hízni fogsz-e, vagy fogyni fogsz-e. Az átlag ember, aki nem gondol komolyabban bele abba, hogy valójában mit jelent a kalória balansz, az ettől teljesen össze fog zavarodni, és akkor tényleg el fog azon gondolkozni, hogy hát, akkor lehet, hogy valójában nem az az én problémám, hogy túl sok kalóriát viszek be ahhoz képest, hogy mennyit égetek, hanem itt valamilyen ezotérikusabb probléma van. Úgyhogy igazából ezt szeretném itt adresszálni, és arra gondoltam, hogy azért, hogy egy picit könnyebben áttekinthető legyen ez az egész, ilyen pénzes vagy ilyen financiális analógiákat fogok használni, és szerintem ez majd nagyon szépen szemlélteti az egészet. Tehát igazából, amikor azt mondjuk, hogy a fogyást vagy a hízást azt a kalóriabalansz határozza meg, és hogy a fogyáshoz egy kalóriadeficit kell, hogyha valaki lefogyott, akkor az az ember egy kalóriadeficitben volt, hogyha valaki pedig hízott, akkor ő egy kalóriatöbletben volt. Ez egyszerűen egy axióma, ez egy egyszerű ténymegállapítás, amit elvitatni nagyon nem lehet, ugyanakkor ezzel még nem állítottunk olyan nagyon sokat. Ugyanolyan ez, mintha azt mondanánk, hogy az, hogy gazdagodsz vagy szegényedsz, az annak a funkciója, hogy több pénzt vagy kevesebb pénzt költöttél el, mint amennyit megkerestél. Ugye? Tehát, hogyha megkérdezett tőlem, hogy Jeff Bezosnak, vagy Bill Gatesnek, vagy valami arab sejknek miért van ilyen nagyon sok pénze, meg miért ilyen nagyon gazdagok, és akkor én erre azt mondom neked, hogy azért, mert több pénzt kerestek meg, mint amennyit elköltöttek, akkor nem nagyon lehet vitatkozni ezzel a tény megállapítással, tehát ez kétségkívül igaz, igaz kell, hogy legyen. Ugyanakkor nyilván még semmi informatívat nem mondtam még ezzel. És kétségtelenül semmi érdemlegeset nem mondtam még ezzel, ugyanakkor magával a tény megállapítással nem lehet vitatkozni. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon gazdag, akkor definíció szerint több pénzt kellett, hogy megkeressen, mint amennyit elköltött. Na most ugyanerről van szó a kalóriákat illetően is. Hogyha azt mondom neked, hogy ha valaki lefogyott, akkor az az ember egy kalóriadeficitben volt. Ezzel még nem mondtam semmi érdemlegeset, ugyanakkor az fontos megérteni, hogy magával a ténnyel nem lehet vitatkozni. Az, hogy ez az ember hogyan teremtette meg ezt a kalóriadeficitet, ott még nagyon-nagyon sok érdekességről lehet beszélni. Tehát sokkal komplexebb és látszólag ezotérikusabb dolgok is lehettek ott, mint hogy az ember egyszerűen csak többet mozgott. És ez az, amit nem ért meg nagyon sok ember. Attól, hogy én azt mondtam, hogy ez az ember azért hízott meg, mert egy kalóriatöbletben volt, magyarul több kalóriát vitt be, mint amennyit elégetett, ezzel én még nem mondtam azt, hogy ez az ember önkontroll nélkül két marékkal tömi a fejét, hogy nincsen önfegyelme, hogy este sunyiba bemegy a McDonald'sba, és akkor ott kikér négy Big Mac menüt, meg azt sem mondtam, hogy ez az ember nem sportol semmit, Nem, ez egyszerűen csak egy axióma, egy egyszerű tény megállapítás. Szóval kezdjük mondjuk a legidiótább, vagy legalábbis legunintelligensebb érveléssel, amit így szoktam hallani a kalóriákat vitatóknak a körében. Ez pedig igazából csak egy ilyen anekdotáról szól, vagy mondjuk egy ilyen anekdota gyűjtemény az egész, és itt így ilyen sztorikat lehet egyszerűen hallani, hogy hát amikor én fiatal voltam, akkor annyit tehettem, amennyit csak akartam, és sosem híztam el. Most pedig mondjuk így 30 évesen vagy 40 évesen, ha csak szúrósan ránézek egy csokira, már attól meghízom, úgyhogy hát itt biztos valami hormonális dologról lehet szó, vagy én nem tudom, de ez a kalóriabalansz, hát ez nagyon-nagyon túl van egyszerűsítve, biztos, hogy nem erről van itt szó. Na most, az ilyen anekdoták, ezek teljesen használhatatlanok és teljesen értéktelenek, több okból kifolyólag is, de mondjuk akkor hozzuk fel a pénzes analógiánkat, ahogy azt beígértem. Tehát, hogyha valaki azt mondaná nektek, hogy hát ez a pénzbalansz, tehát az, hogy attól vagy gazdag vagy szegény, hogy többet keresel el, vagy kevesebbet keresel el, mint amennyit elköltesz, hát ez egy baromság, hát én amikor fiatal voltam, akkor csak szórtam a pénzt, csak locsoltam mindenfélére, és mégis mindig volt elegendő pénzem, most pedig hát alig költök valamit, és így is mindig hát alig jövök ki a hó végére, hát kajára is alig van már pénzem. Na most mit mondanátok egy ilyen anekdotára? Hát először is visszakérdeznétek, hogy oké, és mennyi a bevételed? Vannak-e más helyekről bevételeid? Most nyilván kevesebbet keresel, mint fiatalkorodban. És akkor erre mondjuk jönne a válasz, hogy nem, én pont annyit keresek most is. Oké, akkor vannak esetleg ilyen honlapok, ahol ilyen előfizető vagy, és akkor abból elmegy, nem tudom, 100 000 forint a hó végére, vagy nem tudom, akkor kaptál valahonnan mondjuk zseppénzt a szüleidtől, most pedig nem kapsz ilyesmit, tehát egy csomó mindenbe belekérdeznél, és a végére jó eséllyel kijönne az, hogy hát igen, valóban sokkal kevesebb bevétele van most ennek az embernek, vagy sokkal kevesebb a bejövő pénz, mint volt fiatalkorában, úgyhogy nem, ez a pénzbalansz dolog, ez továbbra sem dőlt meg. És hát valami ilyesmit próbálnak megcsinálni a kalóriákat illetően is. Tehát mondjuk megkérdeznénk az egyéntől, hogy oké, és milyen volt akkor az aktivitási szinted, akkor feltételezem, hogy jóval aktívabb voltál. És lehet, hogy erre jönne akkor a válasz, hogy nem, én pontosan ugyanolyan inaktív voltam akkor is, mint most. Oké, akkor van esetleg erről valami dokumentáció, tehát nem tudom, egy lépésszámláló, tehát nem tudom, hogy akkor is volt-e már ilyen, de mondjuk most nézed, hogy mennyi lépést teszel meg egy nap, akkor van erről valami elképzelésed? Egy csomó mindenbe bele lehetne kérdezni, és nyilvánvalóan az átlag embernek erről fogalma sincsen, és hát általában pont az átlag ember az, aki ilyesmi dolgokat mond, hogy hát nem a kalóriák nem számítanak, mert, és akkor ott az anekdota, ami ezután elhangzik. Egyébként vannak ilyen könyvek is, például Gary Taubes-nak a könyve. Gary Taubes az egyik leghíresebb ilyen kalóriaszkeptikus ember, és neki a könyvei azok tele vannak ilyen anekdotákkal. Tehát mondjuk egy törzsről, valami indián törzsről ilyen hosszas leírások, hogy azok az emberek mondjuk mennyire aktívak voltak, és mennyire éheztek, és mégis kövérek voltak, és akkor mondjuk ott van az a másik törzs, vagy valami másik embercsoport valahonnan, akik meg nagyon sokat tettek, és nem voltak aktívak, aztán mégis mindig milyen soványak voltak. Az ilyen anekdotákkal abszolút semmit nem lehet kezdeni. Tehát, hogyha te odamész egy kutatóhoz, és leteszel az asztalra egy ilyen sztorit, hogy na, ez az én érvem, meg az én cáfolatom ez ellen a valamilyen tudományosan elfogadott koncepció ellen, akkor ki fog téged röhögni. Tehát az embereknek a saját beszámolóival, arról, hogy ők mennyi kalóriát vittek be, meg mennyire voltak aktívak, ezekkel semmit nem lehet kezdeni. Igazából csak akkor lehet tényleg arról megbizonyosodni, hogy valakinek ekkora volt a kalóriabevitele, és ekkora volt az aktivitási szintje, hogyha ezeket az embereket laborban figyeljük meg. Tehát ezek a típusú anekdoták, ezek abszolút értéktelenek, és igazából nagyon nem lehet velük mit kezdeni, úgyhogy mondjuk ez az első szintje az érvelésnek a kalóriabalansz ellen, ezt igazából ki lehet dobni az ablakon, mert igazából tényleg még említésre sem nagyon érdemes. Vegyük a következő szintjét a dolognak, ez a típusú érvelés, ez már jóval intelligensebb, meg mondjuk átgondoltabb az előzőnél, ugyanakkor amikor valaki ilyen érveket hoz fel, akkor nagyon gyorsan lebukik vele az illető, hogy nagyon nem érti azt, hogy hogyan működik ez a kalóriabalansz dolog, és hogy az emberi fiziológiát illetően nagyon nagy lyukak tátonganak az ő tudásában. Szóval ezek az érvek valahogy úgy hangzanak, hogy, és akkor most itt ilyen konkrét példákat fogok mondani, hogy hát ez a kalóriabalansz, ez abszolút nem állja meg a helyét, tehát itt más dolgokról is szó van. Például, hogy ha valakinek mondjuk tesztoszteront injektálnak be, vagy valamilyen szteroidot használ mondjuk, akkor attól függetlenül, hogy mennyi kalóriát visz be, izmosodni fog és mondjuk fogyni fog. Vagy mondjuk a kalóriabalansz az nagyon nem állja meg a helyét, például, hogyha valakinek gondok vannak a pajzsmirigyével, akkor lehetséges, hogy fogyni fog vagy hízni fog a kalóriabeviteltől függetlenül. Na most egyfelől azért nem a kalóriabeviteltől függetlenül, tehát ezt azért fontos hozzátenni, de igazuk van ezeknek az embereknek. Tehát kétségtelen, hogy hormonok, különböző diszfunkciók, mondjuk hormonálisan, ezeknek valóban hatása lehet a testfelépítésre, a hízásra és a fogyásra, a kalóriabeviteltől és a kalóriaégetéstől, legalábbis mondjuk az aktivitási szintünktől függetlenül. Ez kétségtelenül igaz. Hogy hol van a bibi ebben az érvelésben, mert van benne bibi, mégpedig eléggé nagy, azt megint csak szemléltessük ezzel a pénzes analógiával. Tehát, hogyha valaki azt mondja neked, hogy hát ez a pénzbalansz dolog, ez egy baromság, tehát itt nem csak arról van szó, hogy mennyit keresel, meg mennyit költesz el, például, hogyha valaki mondjuk depressziós, vagy valaki mondjuk heroinfüggő, akkor tanulmányok kimutatták, hogy ezek az emberek mindig szegényebbek szoktak lenni, függetlenül attól, hogy mondjuk mennyit kerestek abban az időszakban. Hát, hogyha valami ilyesmit hallunk, akkor valami olyasmit fogunk reagálni, hogy hát igen, úgy logikusnak hangzik a dolog, hogyha valaki mondjuk heroinfüggő, akkor jó eséllyel le fog szegényedni, mert hát nem lesz nagyon funkcionális az egyén. Hogyha az ember nem jár be dolgozni, hanem csak otthon fekszik, és így remek, hogy mikor juthat megint heroinhoz, hát akkor igen, ez úgy együtt járhat a szegénységgel. Vagy hogyha valaki szegény, mondjuk mély depresszióba esik, hát akkor igen, akkor kicsit nehezebb lesz vagyonosnak lenni, mert az embernek nem lesz kedve bejárni dolgozni, esetleg az alkohol után nyúl egy idő után, vagy nem tudom, tehát igen, ezek a dolgok, ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mennyire lesz valaki gazdag vagy szegény, ugyanakkor ez nem cáfolja azt a megállapítást, hogy a pénzbalansz az fogja meghatározni azt, hogy mennyire vagyunk gazdagok és szegények. Tehát végső soron miért lett szegényebb az ember? Azért, mert nem járt be dolgozni, mert heroinfüggő volt, ergo kevesebbet keresett, mint amennyit elköltött, ilyen módon szegényebb lett. Tehát igen, bejött egy másik tényező, ami mondjuk indirekt módon befolyásolta azt, hogy ez a pénzbalansz ez hogyan néz ki. Ugyanakkor ez még mindig nem cáfolja az alapvető tézist. Itt ugyanerről van szó a kalóriabevitelt illetően is. Tehát igen, hogyha mondjuk szteroidot elkezdesz használni, előtte is 3000 kalóriát tettél meg most is, előtte is mondjuk ugyanannyira voltál aktív meg most is, még az edzésed is ugyanolyan, de elkezdenek neked beinjektálni mondjuk 1000 mg tesztoszteront hetente, akkor igen, elkezdesz majd izmosabbnak lenni, és elkezdesz lefogyni. De ez nem cáfolja a kalóriaégetésnek, illetve a kalóriabalansznak a koncepcióját. Ugyanis mi történik akkor, amikor megkapod azt az 1000 mg tesztoszteront hetente? Idővel a testedben a fehérje szintézisnek a szintje az megemelkedik, a tested az elkezd több izmot építeni, izmot szintetizálni. Ennek az izomépítésnek, meg fehérje szintézisnek a folyamata, ez egy energiaigényes folyamat. Tehát a testnek kalóriákra, energiára van ahhoz szüksége, hogy az izom felépüljön. Azok az energiák, amik erre vannak mondjuk elköltve, hogy az izom épüljön, azok hát nem fognak elköltődni arra, hogy a zsírpárnáit szaporodjanak. Tehát eddig mondjuk megettél egy nap, nem tudom, 3000 kalóriát, azt a tested elhasználta mindenféle különböző folyamatokra, nyilván ebből mozognod kellett, a szerveidet életben kellett tartani, és annak egy része az elment arra, hogy mondjuk a zsírpárnáidnak a szintje vagy a mennyisége az ugyanolyan maradjon, mint előtte. Most, hogy már egy extra dolog is ott van, ami energiaigényes, mégpedig az izomépítésnek a folyamata, most már azok a kalóriák, amik mondjuk eddig a zsírpárnáidnak a szintjét tartották fönt, azok most már erre fognak elhasználódni. Ilyen módon a te zsírszázalékod az elkezd majd szépen lecsökkenni, illetve hát abszolút értékben is elkezd majd rólad lefele menni a zsír. De itt semmi olyan dolog nem történt, ami ellene menne a kalóriabalansznak a koncepciójának. Tehát te most is azért lettél soványabb, mert egy kalóriadeficit teremtődött. Csak az nem olyan módon teremtődött meg, hogy kevesebb kalóriát vittél be, hanem olyan módon, hogy a tested elkezdett 1000-rel izmot építeni, attól az 1000 mg tesztoszterontól. Tehát igen, más dolgok is lehetnek, amik megnövelik a te kalóriaégetésedet. Az nem csak úgy tud megteremtődni, hogy te elmész és kocogsz egyet, vagy elmész kerékpározni, hanem igen, a testen belül történhetnek olyan dolgok, amik energiaigényesek. Tehát lényegében a tested az kalóriákat éget anélkül, hogy te erről tudnál. Ugyanezt történik akkor is, amikor valakinek egy nagyon súlyos sérülése van, mondjuk égési sérüléseket szenved, vagy egy autóbalesetben 1000 csontja eltörik. Hát ezerrel beindul mindenféle ilyen önreparáló mechanizmus a testben. Ezek nagyon energiaigényes folyamatok. Ezért van, hogy nagyon sokszor az embernek még akkor is magas lesz a kalóriaigénye, hogyha így fekszik ilyen paralízis állapotában egy beteg ágyon. Tehát nagyon fontos ezért, hogy ne ilyen kétdimenziósan nézzük a kalóriabalansznak a koncepcióját. Itt nem csak arról van szó, hogy mennyi hamburgert ettél meg, és hogy mennyi kilométert futottál. Nem, minden, ami a testen belül történik, az valamilyen szinten egy energiaigényes folyamat. Nagyon-nagyon kevés olyan dolog történhet a testeden belül, ami teljesen mondjuk kalórianeutrális. És számtalan ilyen példát lehetne még felhozni, tehát főleg az ilyen hormonális dolgoknál. Tehát mondjuk, amikor valaki azt mondja, hogy hát itt például van mondjuk a pajzsmirigy, tehát hogyha valakinek a pajzsmirigye meg van hibásodva, vagy nem megfelelően működik, mondjuk túlműködik, vagy alulműködik, akkor ez megint csak befolyásolhatja a fogyás meg a hízást. Igen, ez kétségtelen, de a pajzsmirigy, hogyha túlműködik mondjuk, az lényegében azzal jár, hogy az ember sokkal-sokkal több kalóriát fog égetni egy nap. Hogyha alul működik, ez megint csak azzal fog járni, hogy az ember majd sokkal kevesebb kalóriát fog égetni egy nap. Tehát ezek megint nem olyan dolgok, amik cáfolnák a kalóriabalansznak a koncepcióját, vagy ennek ellene mennének. Még az ilyen fogyást előidéző drogokkal is ez a helyzet például. Tehát ha veszünk mondjuk egy stimulánst, ami mondjuk elő tudja idézni a fogyást, egyfelől ezek a stimulánsok azért sokszor bőven nem olyan hatásosak, mint azt sokan gondolják, de kétségtelenül elő tudják idézni a fogyást, de sokszor egyszerűen azáltal, hogy az ember majd többet fog tőle mozogni, mert sokkal nagyobb az energiaszintje, nem tud megülni egy helyben, és egész nap izegni, mozogni fog, nagyobb lesz a motivációja arra, hogy elmenjen egyet sétálni, vagy futni, vagy akármi. És még az olyan drogoknál is az a helyzet, ami még enélkül is fogyást tud előidézni, a DMP az például ilyen, a világ talán legveszélyesebb és leghalálosabb ilyen fogyókúrás drogja, vagy fogyókúrás tablettája. Igazából két dolog történik akkor, amikor az ember beveszi ezt. Az egyik az az, hogy felhevül a teste elképesztő mértékig. Konkrétan annyira, hogy ha az ember túladagolja, akkor ebbe bele is lehet halni. Tehát sok haláleset volt, amikor az ember túl sok DMP-t vett be, és konkrétan annyira felhevült a teste, hogy nem tudtak vele mit csinálni már az orvosok, mert egyébként nincsen ellenszere sem a dolognak. Az egyetlen dolog, amit lehet csinálni akkor, hogyha valaki túladagolja a DMP-t, az az, hogy egy jeges, vizes kádba belerakják, és megpróbálják lehűteni, és hogyha ez nem működik, akkor az ember meg fog halni a túlhevülésben. Szóval ez az egyik dolog, ami történik az emberrel, de mondjuk, hogyha nem adagolja túl, és mondjuk nem hal meg, akkor a másik mellékhatás az az, hogy az ember elkezd rohamosan fogyni. Tehát eléggé drasztikus mértékben is le lehet fogyni a DMP használatával, anélkül, hogy kevesebbet ennél vagy többet mozognál, de azért fogy le az ember a DMP-től, mert az embernek a teste elkezdi pazarolni a kalóriákat. Azért hevül így fel az embernek a teste, mert lényegében az embernek iszonyatosan megnő az energiatermelése, és ezt hő formájában próbálja meg valahogy leadni. Mert azoknak a kalóriáknak valahova mennie kell, és hát ez az egyik dolog, amit az ember csinál például, vagy amit az embernek a teste csinál akkor, hogyha túl sok a bejövő kalória, hogy az embernek felhevül a teste. Ezt talán te is megtapasztaltad már, hogyha nagyon beeszel mondjuk a karácsonyi vacsoránál, és akkor úgy ébredsz fel az éjszaka közepén, hogy egy csatak víz vagy, és le kell magadról rugnod a takarót. Igen, az a tested így próbál megszabadulni az extra kalóriáktól, na hát ennek a tízszeresét vagy a százszorosát éled meg akkor, amikor DMP-t használsz. Tehát még egy ilyen csodadrog, hát mondjuk csodadrognak nem nevezném, inkább egy ilyen nagyon különleges és nagyon veszélyes drog is, mint a DMP, még az is a kalóriabalansznak a koncepcióját használja a működéskor. És akkor ez lett volna a második típusú érvelés, mondom, intelligensebb, mint az első, tehát ezért nem teljesen használhatatlan, de azért nagyon nagy lyukak tátonganak annak az embernek a tudásában, aki ezzel előáll. És akkor vegyük a harmadik típusú érvelést, ez megint csak még egy picivel intelligensebb lesz, de azért itt is vannak gondok. Szóval, ez az érvelés, ez valahogy úgy hangzik, hogy hát a kalóriabalansz nyilvánvalóan valamennyire számít, de azért itt más dolgok is vannak. Például, hogyha megeszel extra 1000 kalóriát, hogyha azt az extra 1000 kalóriát azt zsír formájába viszed be, mondjuk olívaolajat iszol meg, vagy mondjuk libazsírt eszel nagykanállal, akkor mondjuk annak a 90%-a vagy a 95%-a az egyszerűen le fog rád rakódni zsírpárna formájában, és attól hízni fogsz. Hogyha viszont azt az extra 1000 kalóriát azt mondjuk steak formájában eszed meg, vagy tonhal formájában eszed meg, akkor annak más hatás lesz a testre. Hogyha cukor formájában viszed be az egészet, akkor annak megint csak más hatása lesz a testre. Hogyha alkohol formájában viszed be, annak megint csak nagyon más hatása lesz a testfelépítésedre, és arra, hogy mennyire hízol és mennyire izmosodsz. És ez megint csak kétségtelen. Tehát különböző ételeknek, különböző makrotápanyagoknak különböző hatása lesz a testfelépítésedre, mondhatni a kalóriáktól függetlenül. De itt is vannak azért dolgok, amiket figyelembe kell venni, és amit ezek az emberek nem vesznek figyelembe. Megint csak vegyük elő a pénzes analógiánkat, hogyha valaki azt mondaná neked, hogy hát ez egész pénzbalansz dolog, ez egy baromság, nem az határozza meg, hogy mennyire leszek gazdag vagy szegény, hogy most többet keresek, mint amennyit elköltök, itt más dolgok is vannak. Például, hogyha elköltök rendszeresen több millió forintot, nem tudom, drogokra, meg piára, meg nem tudom, prostituáltakra, akkor le fogok szegényedni nagyon gyorsan. Viszont mondjuk, hogyha befektettem azt a pénzt, nem tudom, a tőzsdén részvényekbe, vagy ingatlanokba, akkor viszont gazdagodni fogok a hosszú távon. Tehát akkor most így, ezek után mondja nekem azt valaki, hogy itt igazából csak a kereslet, meg az elköltése a pénznek az határozza meg, hogy mennyire leszek gazdag vagy szegény. Na most nyilván erre nagyon egyszerű a válasz, és el se kell magyaráznom, igen, hogyha befekteted a pénzed, és nem drogokra költöd el, akkor igen, a befektetésből egy idő után visszajön majd a pénz, vagy még több pénz is jön majd vissza. De ez megint csak nem cáfolja az alapvető felvetést, hogy az határozza meg, hogy mennyire vagy gazdag vagy szegény, hogy mennyit költesz ahhoz képest, hogy mennyit kerestél meg. Ugyanez a helyzet itt is, ezzel a kalóriás érveléssel is. Tehát különböző ételeknek, különböző makrotápanyagoknak különböző hatása lehet a testre. De ez nem cáfolja a kalóriabalansznak a koncepcióját. Tehát igen, például, hogyha megeszel extra 1000 kalóriát mondjuk fehérje formájában, akkor kevesebbet fogsz hízni, mint hogyha az az 1000 kalória az mondjuk zsír formájában jött volna be. Egyfelől azért, mert a fehérjének van egy nagyobb úgynevezett termikus hatása. A termikus hatása az ételnek az lényegében azoknak a kalóriáknak a száma, amit a tested effektíve arra használ el, hogy feldolgozza és hogy asszimilálja azt az ételt, amit megettél. Ennek is van egy bizonyos kalória költsége, egy energiaigénye. Na most a fehérjének ez nagyobb, mint a szénhidrátnak, a szénhidrátnak egyébként pedig nagyobb, mint a zsírnak. Na most ilyen módon, hogyha 1000 kalóriát akartál megenni fehérjéből és zsírból, akkor effektíve a nettó bejövő kalóriák azok, hát az kevesebb lesz a fehérje esetében. Tehát ez egyik része a dolognak. A másik része a dolognak az az, hogy a fehérjének van egy az edzéstől független hatása az izomfehérje szintézisre. Tehát például, hogyha valaki előtte nem evett elég fehérjét, és most elkezdesz neki nagyon sok fehérjét adagolni, akkor a testben lényegében olyan folyamatok indulnak be, amik ahhoz hasonlóak, mint hogyha az ember edzett volna. Lényegében, hogyha az ember fehérjét eszik, akkor igazából a teste elkezd izmot építeni, anélkül is, hogy edzett volna. Na most nyilvánvalóan ez nagyon kontextus függő, én, hogyha most csak elkezdenék fehérjét enni, akkor attól nem kezden el izmot építeni a testem, egyfelől azért, mert már eddig is elég fehérjét ettem, tehát az az extra fehérje az nem lenne neki egy ilyen újdonság, viszont hogyha valakinek eddig egy fehérjében hiányos táplálkozása volt, és most elkezdene elegendő fehérjét enni, akkor a teste bizonyos mértékig elkezdene izmot építeni. És nem sokat nyilvánvalóan, tehát nem fogna ettől 10 kg izmot felszedni, lehet, hogy csak néhány gramról lenne szó, de az a néhány gram is, még annak a felépítése is egy energiaigényes folyamat. Tehát megint csak, ha a tested az elkezd energiákat meg kalóriákat felhasználni arra, hogy izmot építsen, akkor azok a kalóriák azok nem fognak a zsírpárnáidra menni. Úgyhogy erről is kell itt beszélni. Tehát megint csak, itt semmi olyan dolog nem történt, ami ellene menne a kalóriabalansznak a koncepciójának. Szóval fontos azt megérteni, hogy a kalóriabalansz az egyszerűen csak egy axióma, megállapítunk egy általános jelenséget, ezzel még nem mondtunk semmi informatívat. Tehát valaki lehet egy kalória többletben, ergo bevihet több kalóriát, mint amennyit elégetett, és ilyen módon elkezdhet hízni, anélkül is, hogy önkontroll nélkül tömni a fejét, anélkül is, hogy egész nap a seggén ülne. Az is lehet, hogy valaki a legjobb szándékai ellenére hízik. Sokan azt gondolják, hogy amikor azt mondom, hogy több kalóriát ettél meg, mint amennyit elégettél, meg egy kalória többletben vagy, azzal én kinyilatkoztatok valamit a te személyedről, az önfegyelmedről. Nem, egyáltalán nem erről van szó, ez csak egy ténymegállapítás, ez fiziológia. Az, hogy ez miért történt így, annak nagyon-nagyon sok oka lehet. Ennek lehet az oka az, hogy valamilyen problémád van fiziológiailag, valami hormonális problémád van, lehetséges, hogy tényleg egy vérképet kéne csinálni, és valamit meg kéne nézni, mert valami nem működik megfelelően. Az is lehet, hogy egy másik egyén, aki látszólag nem hízik semmitől, az valójában azért nem hízik, mert különböző drogokat használ, mondjuk szteroidokat használ, és azok megváltoztatják azt, hogy a teste hogyan bánik a kalóriákkal, mennyi izom épül, mennyi kalória rakódik le zsírpárna formájában. Tehát mindenféle dolgok lehetségesek, csak az fontos megérteni, hogy mindez ez nem cáfolja az alapvető ténymegállapítást, hogy attól függ, hogy valaki mennyire lesz kövér vagy sovány, hogy ez a kalória balansz ez milyen irányba tolódik el. Úgyhogy ezt értsük meg, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez sokat fog nektek majd segíteni. Úgyhogy ennyit akartam elmondani a mai videóban, mondjátok el, hogy erről mit gondoltatok, és nézzétek meg a videó leírását, hogyha szeretnétek velem együtt dolgozni, és akkor ezzel már a ki is jelentkezem, minden esetre örülök, hogy visszatértem, jó volt nektek megint beszélni, így a kamerán keresztül. Úgyhogy látjuk egymást legközelebb.